következő műsorunk november 4-e a Nemzeti Gyásznap alkalmából készült. Kerényi Lajos atyával Bíró Magda beszélget. November 4-én egy reménykedő, mosolygós ország várta a hajnalt, amikor félelmetes morajlás hallatszott. Erre sokan felébredtek, ez a morajlás erősödött, és dübörgéssé ment át. Perjedten az ablakhoz szaladtak az emberek, és akkor lassan oda gurultak ezek az óriási tankok, csövük az ablakokra szegezve, és az ember vagy látta, vagy elképzelte, hogy katonák ülnek a pici kis kikémlelő lyukaknál, és figyelik, hogy az ablakokban nincsenek-e arcok, nincsenek-e emberek. Akkor olyan jeges félelem terjedt el az ember ereiben, és hát akkor már hallottuk a rádióban is Nagy Imre segély szózatát, amit a világhoz intézett. Erre a napra szeretnénk emlékezni, arra, ami ezzel az országgal akkor történt. Egy kedves, a hallgatóink által is jól ismert tanúval szeretnénk beszélgetni erről az időről, Kerényi Lajos atyával. Hogyan történtek ezek az események Lajos atya életében? Merre volt akkor?
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hogy teljesen megértsük, az akkori lelki állapotomról szólnék előbb, ami nem csak az enyém volt, hanem az országé is. A nagyon sok nehézségen mentem keresztül, és engem ez a gyűlölő és a szent értéket elraboló rendszer nagyon gyötört, mert ugye 18 éves koromban, ha frontharcos lettem, akkor fogságba estem, és kivittek Oroszországba, és Szénbányába jutottam. Most az fájt legjobban, hogy egyszer odajött egy nacsalnik féle, és mondta olyan nehézkes hangon, hogy te nem többet Kerényi, hanem 93-as szám. Ez nagyon fájt, hogy ki akarják fosztani az embert önmagából, az értékeiből, és olyan birkává akarták lealacsonyítani, amelyiknek nem szabad, hogy legyen külön gondolata, hanem azt kell csinálni, amit ők mondanak, és ne gondolkozzak. És olyan érdekes, hogy a Szentlélek Úristen ott nagyon komoly erőket ébresztett föl, és ez fontos lesz a 56-hoz is, és akkor fiatal fiúk, 18-20 évesek voltunk, én még érettségi előtt, eszünkbe jutott, hogy mi megtérítjük Oroszországot. A vörös csillagot legyőzzük a kereszt jelével. Ezt úgy gondoltuk, ez csak szent lelkes dolog lehetett, hogy azokat a feszületeket, amiket nyakláncunkon voltak, azokat mind el akarták, el is vették, de mi visszaloptuk ügyesen. A lánc nem is számított, az ezüst lánc, és akkor ezeket a kis feszületeket cérnára fűztük, és amikor felszíni, ugye Bányában van felszíni munka, akkor kint viseltük, hogy lássák azok a agyongyötört ateista népek, és akkor olyan érdekes volt, hogy nagyon szegények voltak, ott próbálkoztak velünk üzletet kötni, hogy valami kis vacak ennivalóért adjunk nekik egy szoknit, vagy egy valamiféle fehér nemfélét, ami még esetleg volt. Mi meg éhesek voltunk, ugye, és akkor meglátták ezt a keresztet, és 10-esével jöttek oda a fiatalok, nagyok, hogy csókok adták, hogy ó Krösztj, ó Jézus Krisztus. Tehát akkor már a Szentlélek úgy irányított, hogy ne hagyd magad, hanem állj ellen, küzdj az eszmékkel, az eszmékért, mert azokat akarták kilopni, egyéniséget, kezdeményező képességet, és majd aztán, amikor hazakerültem, akkor ugye végeztem, és pappá lettem, és akkor megint jöttek a lehetetlen dolgok, akkor már eljutottak hozzám az ő gondolatukból jó pár, és olvasnék is föl, van ilyen eszmei írásom az ő világukról. Megrendítő, de ez volt. 1958. június 3-án Kádár János tisztázta a párt alapelvét. Szavai, vannak nekünk is szerveink, például a belügyminisztérium is. Meg kell érteni, hogy mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk. Az 58-as párthatározatban szerepel, hogy ezt a harcot mindaddig vívjuk, amíg a vallásos világnézet az emberek tudatából el nem tűnik. Tehát ugye ezek ilyen sátáni dolgok voltak, és akkor megint egy történésznek a leírása a Szovjetunió dolgaiból mondja, hogy Lenin és Sztálin országáról a sátánizmus dogmává vált szinte, amely parancsba adta, hogy meg kell ölni Isten eszméjét, és egyáltalán az Istenre gondolás. És ki kell írteni az emberi lélekből mindazt, ami az embert az anyag fölé emeli. Még egyszer olvasom, hogy ki egyáltalán az Isten, és ki kell írteni az emberi lélekből mindazt, ami az embert az anyag fölé emeli. Tehát kincs, hír, gyönyör, itt meg kell állni, inkább lejjebb menni, az én mondjuk szimbolikus anyagom, hogy krumpli, liszt, bableves, az egy szintvonal, ott el lehetsz, de te tovább ne menj. Ez a bolsevizmus, mint irányzat, mint lelki állapot legmélyebb gyökere. Olyan állapot ez, amelyben megszűnik az erkölcsi, a vallás és az esztétikai értelem, mindaz, ami az ember lelkét, méltóságát, értékét alkotja. És ugye akkor én már a Szentlélek által elő volt készítve, rossz magyarsággal mondom, arra, hogy ne hagyjam meg magam. Tanultuk az iskolába Vörös Martinak azt a gyönyörű hexaméterét, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. És akkor ez megint egy olyan lendületet adott, hogy egyáltalán nem féltem már, akkor én ott ugye kint megtapasztaltam, hogy azért lehet győzni, és akkor itt rám zúdultak, hogy nekem kettő sivatást adott a Jóisten, mint piarista pedagógus, tehát az ifjúságot, aztán az Úristen azt is adta nekem, hogy a betegekhez menjek el, majdnem orvos lettem, ilyen orvosi hajlamaim voltak, tanultam is ilyenből, és akkor ugye a betegek látogatása, hogy oda is visszavinni az eszméket, újra megerősíteni ezt az agyongyötört magyar népet. És akkor nem tudom, mennyi följelentés, mennyi fenyegetés, mennyi áthelyezés, csak elmentem, ez nagyon fontos az életembe, Endrei Mihály püspök atyához, aki Mincenti Bíboros úr fogsága miatt speciális delegátus volt.
Ez már 56 után volt?
Igen, vagy? Igen.
De már a novemberi események
igen,
után.
Igen, de ez mind tükrözi ugye az előző dolgokat is.
Igen.
Mert hát itt tulajdonképpen ők vissza akarták állítani azt, amit akkor is még nagyobb erővel. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy atyám, engem most üldöznek. Millió följelentés, akkor fenyegetések. Csak azt mondtam, megrendülve boldogan hallottam, hogy atya, csak a lőtt területekről visszavonulni, de csak amíg lövik. Fú, hát egy főpásztortól, ugye, akkor gyerünk. És akkor elindult egy hatalmas nagy, ugye ezt égi üzenetnek vettem, egy hatalmas nagy offenzíva részemről, és ilyen lelki állapot volt már előzőleg is, ugye, mert ez az egészet jellemezte, és akkor a Krisztina városi templomban voltam első káplányi helyen, és 53 vagy 56 10. hó 22-én este a szobámba jegyes oktatást oktattam. És egyszer csak kintről ilyen hangok hallatszottak, hogy ledöntöttük a Sztálin szobrot, éljen a szabadság és minden, és akkor kinéztem, és akkor láttam, hogy egy nagy teherautó, tele emberekkel, akik álltak benne, és az lassan haladt, és egy zászló volt a kezükbe, amikből hiányzott ugye a középső része, a kommunizmus jelképe. És akkor majdnem, hogy el se hittem, hogy ez lehetséges. És alig vártam a reggelt, ugye, hogy tényleg igaz-e. És akkor ugye bemondtak minden szépet, jót, hogy hogy van és mint van, és akkor fölgyúlt a fény bennem, hogy mégiscsak. És akkor már nagyon sok vonatkozásban volt üldöztetés és minden, és rögtön szabadon mehettem a kórházakba, amúgy úgy kellett szökni, akkor az iskolába ugye újra hittant szerveztünk, és minden gyerek jött hittanra, félelmetes öröm volt ez. Tehát ugye ez a megújulás. És akkor remekbe vártam, hogy tényleg Mindszenty is eljön, és eljött. És ugye és ezeket mind az ember rádióból értesülve, meg aztán hát már akkor tévék is voltak, és láttam. És Mindszenty bíboros atyához nagyon sok szál fűzött engem, nem úgy, hogy úgy ismert volna, de mikor kispap voltam, és akkor ő éppen virágkorát érte, annyira lenyűgözött ő az a káprázatos bátorságával, fogalmazásával, magyarság tudatával és hitével, hogy én egyszer a botosa voltam, ugye a pásztorbotot fehér kesztyűbe kellett nekünk asszisztenseknek ezt tartani, és akkor fél térre ereszkedve átadni, és akkor úgy néztem rá, hogy elfelejtettem elengedni. És akkor ő úgy kirántotta a kezemből, és hát hatalmas nagy csoda volt számomra. Mindent benne láttam megjelenítve, ami szent, ami szép, ami isteni, ami természet fölötti, ami bátorság és ami magyar. És akkor még ezelőtti időben, ugye fogságba került, még 56 előtt, és akkor édesanyja újra meglátogatta őt, gyönyörű, egyenis hátú, vidéki parasztasszony volt, intelligens, és akkor mindig a mi templomunk plibániánkra jött, ahol a kékmissziós kedves nővéreknek volt a rendházuk, és akkor ott aludt náluk, és akkor mindig tudtunk vele beszélni, üzentünk, hogy imádkozunk, és minden. Az anyu mindig elmondta, hogy miről beszélgettek, de mindig ott volt a körülülő gépfegyveres, vagy géppisztolyos emberkékkel, és azt mondja, amikor meghalt a Sztálin, akkor mondtam neki, hogy te Józsi, azt mondja, tudod, a falban az a izgága József, igen, ugye József, izgága József azt mondja, már annyit szenvedtünk tőle, aztán meghalt, és akkor azt mondja, kacsintott, hogy ő érti, de hát azok a kis bambuszok nem értették, tehát ugye mindent azért úgy közölt vele, bátor anya, ugye, mi küzdöttünk a vadság ellen, és akkor én olyan lendületet kaptam, hogy utána, még alatta is, hogy hát nem lehetett lefogni az ember örömét, ugye, mert én már láttam a Szovjetunióban, hogy milyen hazug disznórendszer ez. amikor meghalt egy pedagógus, és én temettem.
Októberi napokban?
Akkor a szép napokban, igen. És akkor ott volt a művelődésügyi osztályvezetője, egy kifestett nő, akitől mindenki tartott. Nagy kommunista. És akkor én elmondtam Jézus üzeneteit, mindent, részvétemet fejeztem ki neki is, meg a többieknek is, és akkor, hogy milyen a szemébe néztem, és akkor mondja, hogy igen, hát azt mondja, ugye azért alakul a történelem, most már mindenképpen másként kell gondolkodni, és minden, és utána ugye, hogy utána újra még vadabbul csinált, amikor ugye ezek újra talpra álltak úgy nagyjából. Ez csak olyan érdekesség volt, hogy lélektanilag megértettem, hogy milyen gyenge az ember, és hogy tud ejtőernyőzni, hogy még világnézetet is nem tud kitartani mellette. Azt akkor ugye nagy üldözések jöttek, és akkor rengeteget büntettek, be akartak építeni a 3x3-ba.
Ez is. Már november 4-e után.
Igen, igen, utána. Igen. Tehát az a 56, ugye az akkora bátorságot adott, és tisztánlátást, hogy ne féljünk, hogy csak a lőtt területről okosan visszavonulni, aztán utána újra kezdeni. És ugye sokan voltunk ilyenek, a regnumisták, akkor sok fiatal pap, és akkor ugye öngolt rúgtak ezek a csodalények, mert minket helyeztek el minden faluba büntetésből, és akkor vihettük azt a lendületes szellemet, mert mi már akkor a Szentlélek által megbélyegzettek voltunk, és láttuk a lényegeket, és el tudtuk mondani mindazt, ami ugye 15 helyre dobtak, helyeztek, mert mindenhol rengeteg gyerek jelent meg, amikor oda kellett, ez egy adottság, ez nem hencegés. Hát apukámtól rököltem, ő is olyan nagy gyerek vonzó volt. Aztán meg hát ugye mindenhol kerestem a kórházakat, és ott ugye végigjártam pláne intenzív osztályokat, haldoklókat, és ugye ez mind bűn volt. És akkor küzdöttünk, harcoltunk, imádkoztunk. Tudtam én, hogy a lélek mélyén ott van egy valami olyan Isten kép, egy olyan ős magatartásforma, archetípusnak is mondják, amelyik az Istené. Csak ki kell csókolni az emberek lelkéből.
És amikor Lajos atya ezekben az októberi napokban kórházakba járt, akkor sebesült harcosokkal és szabadságharcosokkal, fiatalokkal is találkozott?
Igen, mert ugye ott a Krisztina városban volt a Honvéd Tiszti Kórház, nem a Hertelendi úton, de ott közel, a Márvány út mellett, és akkor jött egy kétségbeesett telefon, hogy azonnal papot várunk, mert itt meglőtt katonák, ugye haldokolnak meg. És rohantam rögtön a reverendába természetesen, és akkor tisztelekbe szalutálva fogadtak ott a ugye azelőtt meg úgy körülött fél vagyját.
Szóval rögtön megváltozott rögtön a légkör, és az emberek rögtön igen, egészen mások lettek.
Igen, mert meg ugye
érezték a tiszteletet.
Belül lévő, ugye rá reagáltak ezek a belső
előjöttek az elnyomott, igen.
Van, igen. És akkor ugye ott hát egy hatalmas előző vagy folyosó volt, és ott legalább 10-15 átlőtt katona, gyönyörű, szép, fiatal fiúk, és akkor előbb jött az a sebész, hogy engem is oldasz fel gyorsan, mert ki tudja, mi lesz. Ez már negyedikén volt, ugye, és akkor amit tetszett is emlékezni az elején, ugye, hogy negyedike milyen, és akkor reggel ugye meghallottam az ágyukat, és mindent én is, és akkor már ugye a háborúban, mint fronttartos is, ilyenekkel voltam ugye táplálva, borzalmas, hogy már megint butaság, őrültség az háború. Na és akkor ugye, akkor meggyont a operáló orvos, és akkor mentem, fehér köpenyt is adtak, és mentem ott a fiúkhoz, és feloldoztam őket, véresett a fehér köpeny, minden, úgyhogy Hát ezek aztán tényleg a fölemelkedésnek a csodái voltak, és akkor én ebből azt mondtam le következtetésül, hogy így lesz ez majd a nagy ítéletkor is, hogy ott kitisztul bennünk minden, ami itt megakadályozott bennünket abba, hogy boldogak legyünk, hogy egy egységbe lássuk a dolgokat, hogy a nagy értékeket át tudjuk élni, és hogy boldogok legyünk, de ehhez nagyon komoly keresztútra van szükség. Ugye azért mondta Jézus, hogy vegyük fel a keresztünket, aki nem viszi föl, nem méltó hozzá. És akkor ezek a vérengzők adták a keresztet, minket pedig a Szentlélek ihletett, hogy ne hagyjuk meg magunkat. Hogy a Berzsenyi Dániel minden ország támasz a talpköve, a tiszt erkölcs, mely a megvész Róma ledős rabikába görbe, hát görbeztették az embereket, és akkor kiemelni, és most is ez a küldetés folytatódik, mert a harc nincsenek még vége, és nekünk győzelemre kell vinnünk, mert a sátán nem alszik neki, ez a dolga, ugye, hogy minket kipróbáljon, és akkor nekünk itt bizonyítanunk kell, segítenünk kell. Van egy ilyen kinyilatkoztatás még, amit úgy kaptam az Úristentől, hogy ez a belső észbe juttatás, hogy ezt üzenem is minden kereszténynek. Lennél szíves segítenél a megváltásban? Számítok rád. Tehát nem elbújni, meg sumákolni, meg hol ezt mondani, hol azt, mondja a latin közmondás, más beszél állva, más beszél ülve, hanem tiszta szívvel képviselni azt, ami szent, ami szép, ami igaz, ami természet fölötti, vagyis ami krisztusi.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt Lajos atyával így átgondolhattuk, és a Mária Rádió kedves hallgatói így módon egy kicsit utánérezhették, emlékezhettek velünk azokra szép és utána következő hát tragikus napokra, amit Lajos atya is megélt. Köszönjük még egyszer, hogy elmondta.
Én még csak annyit mondok, hogy ne tessenek félni, mert a keresztény értékek azok mindannyiunk számára a jövő, a boldogság forrásai, és ne legyünk magyarok, gyáva magyarok, hanem bátrak, mert az Úr velünk van.
Mint az 56-osok voltak.
Így van.
Köszönjük szépen.
Dicsertessék, Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Beszélgetést hallottak november 4-e a Nemzeti Gyásznap alkalmából. Kerényi Lajos atyával Bíró Magda beszélgetett.